ami segítségünk, ami életünk, és ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok, miképpen szólít meg bennünket, ami Istenünk az év első napján. Az Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti evangélium 4. részéből, a 12. verstől a 17. versig terjedő szakaszból. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vitték, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali területén. Hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált, Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Isten áldja meg bennünk az ő szavát, hogy annak ne csak hallgatói, hanem boldog megcselekvői is legyünk. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, igaz mindaz, amit megvallottunk, te vagy a mi pásztorunk, te vagy a mi gondviselünk, és hisszük már most előre igaz, hogy nem szűkölködünk, hogy a mi életünk jó helyen van a te kezedben, és semmi okunk nincs arra, hogy a szívünket félelem és aggodalmaskodás töltse el. Köszönjük a hitnek a valóságát. Köszönjük, hogy ez olyan valóságos, mint egy szikla, amire ráállhatunk a te ígéreteid, és mi most erre szeretnénk ráállni az év első napján. Köszönjük, hogy valóság az Isten országa. Köszönjük, hogy az elközelgett. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy mi a helyes magatartás, hogy a mi életünket felét fordítsuk, hozzád forduljunk, hozzád térjünk. Add, hogy ez a megtérés és ez a megújulás legyen láthatóvá a mi gondolkodásmódunknak a megújulásán, a mi életvitelünknek a kiegyenesedésén, és azon a képességünkön, hogy tudunk szeretni, és képesek vagyunk áldozatokat hozni. Köszönjük Istenünk, hogy most szívünkre helyezed az időnek a sürgetését is. Köszönjük, hogy elhoztál ide bennünket, hogy megtartottad az életünket, és köszönjük, hogy ezen kicsiny sereg által nagy dolgokat szeretnél véghez vinni ezen a helyen is. Adj nekünk figyelmet, adj nekünk szent lelket, adj nekünk bátorító igét az új évre. Amen.
A 160.
Síes keresztjén lelki jót hallani.
Hallgassuk meg fennállva Isten igen iráti tiszteletből azt az igét, ami alapigéje lesz a mai ige hirdetésnek, és amely hisszük, hogy útravalót ad az egész esztendőre nézve. Józsué könyvének első részéből olvasom a 7., 8. és 9. verset. Csak légy igen bátor és erős. Őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Foglaljon helyet a gyülekezet. amint azt a kedves testvérek közül is bizonyára sokan tudják, a 2008-as év, a Biblia éve a református egyházban is, ehhez az elhatározáshoz más egyházak is csatlakoztak. Többek között erről is beszélgettünk egy kedves ismerősömmel, aki a Budapesti Biblia Múzeumnak a vezetője lelkészi minőségben is. Ő elmondta, hogy az ő nagy küldetése a Biblia Múzeumban az, hogy minden odalátogató embernek elmondja, mint múzeum igazgató, hogy a Biblia nem múzeumi tárgy. Ebben az évben többek között majd arról is fognak szólni az ige hirdetések, hogyha a Biblia nem múzeumi tárgy, és mi pedig nem akarunk múzeummá válni, ahogyan arról tegnap is hallottunk, akkor mi? Mi az, amit jelenthet számunkra az Isten igéje? Talán egy kicsit el is csodálkozhatunk azon, hogy a református egyház azt mondja, hogy ez az év legyen a Biblia éve. Vajon miért tartjuk ezt fontosnak, hogy egy éven keresztül a Biblia álljon a figyelemnek a középpontjába, hiszen a hitvallásaink szerint is, önértelmezésünk szerint is mi az ige egyháza vagyunk. Azt gondolom, hogy, és azt gondolhatjuk, hogy a Biblia jelentősége az magától értetődő és természetes. Hisszük, hogy a tavalyi év is valamilyen szempontból a Biblia éve lesz, és az azt követő év is. De azt gondolom, hogy az egyházunknak ebben a döntésében és törekvésében van valami, ami sokat elmond arról a világról, amiben élünk, és arról az egyházról, amiben élünk. Kicsit olyan ez, mintha a friss levegőt, a tiszta vizet és a mindennapi kenyeret ünnepelnénk. És valóban. Olyan korban élünk, amikor a legalapvetőbb élet szükségleteink is megérdemlik a kitüntetett figyelmet. Mert szennyezett a levegő, mert kevés a tiszta ivóvíz, mert sok a silány minőségű élelmiszer. A tiszta szó is kevés. Meg kell érte küzdeni. Én magam tudom magamról mondani, hogy az igaz, tiszta szóért mennyit kell küzdenem. Mindez azt jelenti, hogy nagyobb gonddal és még nagyobb megbecsüléssel kell fordulnunk a Bibliához. A felolvasott ige szakasz is ezt a felelősséget erősíti bennünk. Tétje van annak, hogy hogyan forgatjuk az Isten igéjét, hogyan vesszük kezünkbe a régi törvényt. Isten Józsuét készíti fel arra, hogy 40 évi bolyongás után vezesse a népet a Jordánon át, ez egy sorsdöntő pillanat, és kelet felől kezdjék meg a honfoglalásnak a hosszú és küzdelmes időszakát. És amikor Isten így tesz, akkor erőteljes parancsok sorát intézi Józsuéhoz. Isten úgy viselkedik, mint egy hadvezér, akinek ez a legszemélyesebb ügye, hogy jól és sikeresen menjen végbe ez az egész hadművelet, aki a csata előtti felfokozott állapotban eligazítást tart. Még egy kicsit a szünetben a játékosaival kiabáló kézilabda edzőre is emlékeztet. Azt is mondhatnánk, hogy nagyon keményen beszél Józsuéval. Többször nyomatékosan elismétli, hogy ne félj, ne retteg, még a végén újra azt mondja neki, hát nem megparancsoltam neked, hogy ne félj és ne retteg. Kemény és katonás beszéd ez. És meg föltehetjük a kérdést, hogy szép, de hogyan lehet mindezt parancsba adni? Hogyan lehet parancsba adni azt, hogy ne félj, hogyan lehet azt parancsba adni, hogy csak légy bátor? Hát azt gondolom, hogy egyrészt azért, mert ezzel a helyzet komolyságára mutat rá, hogy a helyzetnek komoly tétje van. Téttel bíró háborús helyzet van. Itt nincs helye a gyávaságnak. Másrészt nagyon is látja Józsuénak a félelmeit, nagyon is átérzi azokat, és tisztában vele, van vele az Isten. Nagyon is tudja, hogy ez a hadvezér most teli van félelmekkel, mert jól ismeri azt a népet, aki vele együtt vándorolt, és tudja, hogy nem könnyű feladat előtt áll. És ezért ezek a parancsok egyúttal bátorításra is szolgálnak. Csak ne félj, csak légy bátor. És ne legyen kétségünk afelől, hogy ennek a katonai nyelvezetnek az ellenére a viszony Isten és Józsué között baráti. Ez a kettő nem zárja ki egymást. Az, hogy most keményen beszél vele, az most világos parancsokat ad, nem azt jelenti, hogy ne lenne bensőséges, baráti viszony, hiszen beszél az Isten Józsuéval, és Józsué azt érti. Jézus is egész hasonló módon beszél a tanítványaihoz, amikor azt mondja, hogy barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Milyen érdekes. Valami olyasmit jelent ez, hogy harcostársak vagyunk, ha ti is beálltok. Megosztom veletek, mint bizalmasaimmal a haditervet. Valaki azt mondta egyszer, hogy azok szeretik igazán egymást, akik nem azok, akik egymásra néznek, hanem akik egyfelé néznek. És ez a fajta szeretet van ebben a bátorításban és parancsban. Tulajdonképpen arról van szó, hogy Isten azt várja a népétől, annak a vezetőitől, azt várja tőlünk, hogy értsük meg a sürgető időszerűségét a hitnek és az engedelmességnek. Hogy megértsük az ő vágyát, hogy ő mit is szeretne véghez vinni általunk. És hogy beálljunk a lelkekért folytatott harcba, mert azt gondolom, erről van itt szó. Azért adja a Bibliát, hogy felkészült harcosok legyünk, és a fordítottja is igaz, azért akarja, hogy harcosok legyünk, mert így értjük meg a Bibliát jobban. Mindenki akkor tanul a legtöbbet, amikor éles helyzetbe kerül. Az életünk éles helyzetei a legjobb tanítómesterek, és ilyenkor tanulunk legtöbbet az Isten szavából is. Gondolom, hogy egyetemista fiatalok viszonylag kis számban vannak itt jelen a tegnapi, meg az éjszakai hosszan elnyúló mulatság következtében. Hát én évekig egyetemisták között voltam, meg hát én is jól emlékszem arra, hogy hiába szeret az ember egy tantárgyat nagyon szívéből, és talán még szabad idejében is szívesen foglalkozik vele, mégis a legnagyobb inspiráció, hogy igazán fölkészüljön az, hogy meg kell állni a retteget professzor előtt. Az éles helyzet készíteti az embert igazán tanulásra. Ne legyenek illúzióink, a lelkészek biblia ismerete is alapvetően az igehirdetésre való felkészülésből áll. A hittoktatók biblia ismerete abból, hogy a Bibliát végig kell tanítaniuk lehetőség szerint a gyerekeknek. De ezen nincs mit szégyelni. Mindannyiunk, hát azt szeretné az Isten, hogy éles helyzetben állva, tanulva tanítsunk, mint tanítványai. És tulajdonképpen egy nagyon érdekes párhuzamosságot fedezhetünk fel a törvény könyvének olvasásához szükséges helyes hozzáállás és a katonai vezető szerephez szükséges tulajdonságok között. Ugyanazok a tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy az igének hű olvasói legyünk, mint hogy az Istennek jó harcosai legyünk. És ezt három bátorítás, buzdítás foglalja össze, és ezekről szeretnék egy kicsit részletesebben szólni, és legyen ez útmutatás erre az egész évre. Az első így hangzik, amit a 8. versben olvasunk, hogy ne hagyd abba. Következő ugyanebben a versben, tanulmányozd, és így fejeződik, hogy tartsd meg. Ne hagyd abba, tanulmányozd, tartsd meg. Azt, hogy ne hagyd abba, azzal a fogalommal lehet párosítani, hogy légy kitartó. Egyes fordításokban, amikor arról olvasunk, hogy csak légy bátor és erős, akkor azt így fordítják, hogy csak légy bátor és kitartó. Ez a tulajdonság egyaránt a legfontosabb tulajdonságai közé tartozott a honfoglalóknak, a harcosoknak, és ez az ige tanulmányozóinak a legfontosabb tulajdonságai közé tartozik, a kitartás. Teréz anya, aki a maga nemében egy nagy hadvezér volt, nagy szeretett hadsereget mozgatott, van két mondása, ami számomra nagyon fontos, és sokat segít annak a megértésében, hogy mit jelent a kitartás. Azt mondja egyszer egy helyen, hogy légy hűséges a kis dolgokban, mert ebben rejlik az erőd. Ha te rád bízott feladatoknak a kis dolgaiban hűséges vagy, az téged hosszú távon erőssé tesz. Aztán mond még egy dolgot a motivációról. Azt mondja, hogy mindig fennáll annak a veszélye, hogy a munkát csak a munka kedvéért végezzük el, aztán belefásulunk. Ilyenkor arra kell emlékeztetni magunkat, hogy mindezt az Istenért végezzük, éppen ezért megpróbálunk annyi szépséget vinni a munkánkba, amennyit csak lehet. Gondoltál-e már arra, hogy a szépség, amit a munkádban találsz, az menthet meg téged, az adhat lökést arra, hogy tovább folytasd, ha igyekszel annyi szépséget vinni a munkádba, amennyit csak lehet. Nagyon fontos ige az is, hogy nyomtató ökörnek ne fogd be a száját. Ha abban a munkában, amiben beleállt az Isten, ott megtalálod az örömet, és ott tudsz visszatöltekezni, az az igazi. Sőt, azt ígéri az Isten, hogy ott visszatöltekezhetsz, hogyha hűségesen beállsz a feladatba, mert a jó harcosnak megadatik a felfrissülés is. Katonai erény a kitartás. De katonai erény erre egymás bennünket figyelmeztetni is, hiszen egy katona nem katona. Fontos, hogy egymás mellé álljunk, és ha valaki lankad és fárad, akkor odaálljunk mellé. Emlékeztessük őt arra, hogy milyen fontos érték a kitartás, hogy mi magunk járjunk elő jó példával a kitartásban. Mondjuk azt egymásnak, hogy nyugodtan vállald el ezt a feladatot, vállald el ezt a szolgálatot. Aztán bátorítani kell, hogy kitartóan végezze el, és hogyha nem megy neki, akkor pedig segítsünk rajta. Van egy kollégánk, aki velem ellentétben komoly vonzalma van a katonassághoz, ez Hankóczi Gergő barátunk, aki katona, lelkész, repülőtiszt, és őt kiküldték egyszer Kanadába egy NATO kiképzésbe, ahol lelkészeket, katona lelkészeket képeztek ki, és egy nagyon komoly, valóságos terep kiképzésben volt részük. El tudjuk képzelni, hogy sok pocakos lelkész oda megérkezik, és aztán pedig ott ugráltatják őket a tundrában, nyakig érő hóban, és különböző nehéz feladatok elé állítják őket. Kint kellett tölteni éjszakákat a hóban, a prédi farkosok ott üvöltöztek, és egy alkalommal a kiképző őrmester felsorakoztatja a lelkész urakat, és azt mondja nekik, hogy micsoda lelkészek maguk, vagy egyáltalán micsoda katonák maguk. Azt nem látom, hogy soha, hogy leülnének és együtt imádkoznának. Nem látom azt, hogyha valamelyikük lemarad, akkor valaki hátra menne és segítene rajta. Hanem mindenki csak egyénileg küszködik, birkózik a maga dolgával, nincsen semmi összefogás. Hát micsoda lelkészek maguk. Nagyon komolyan elszégyelték magukat. Azt gondolom, hogy tudnunk kell azt, hogy a kitartásban egymásnak vagyunk mi a legnagyobb segítségére, és ez egy fontos katonai erény. Fontos az, hogy az utolsóhoz is legyen valaki, aki ott marad, lemarad, belekarol, bátorítja. A második ilyen biztatás az igénynek, hogy tanulmányozd. Mégpedig ilyeneket olvasunk, hogy tanulmányozd éjjel és nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebbe benne írva van. Azt a kérdést tehetjük föl, hogy miféle különleges, szent ember az, aki erre képes, hogy ez mindig az igét olvassa éjjel és nappal, és ezen járatja a fejét. Hát azt gondolom, mondjuk olyan, akinek az élete harcokkal teli, és nehéz döntéseket kell meghoznia napról napra. Azért tanulmányozd éjjel és nappal, mert állandóan új helyzetekbe kerülsz. Figyelni kell. És egy jó katonai erény az, hogy mindig ébernek kell lenni, mindig figyelni kell. Luther mondta azt egyszer, hogy ma nehéz és hosszú napom lesz, ezért ma még többet fogok imádkozni. És valóban fontos az is, és azért kell tanulmányoznunk az igét, mert döntéseket kell hoznunk. Mi nem várhatjuk azt, hogy csak sodródunk az életben, nekünk kell meghozni a döntéseket, de úgy, hogy figyelünk. Figyelünk magunkra, figyelünk a helyzetre, amit mérlegelünk, figyelünk mások tanácsára, de hát, és elsősorban figyelünk az Istenre. Van egy kedves barátom, akinek az a mondása, hogy csak a boszorkányok meg az ördögök repülnek torony iránt. Egyébként minden ügy elintézésének útja, módja van. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és bölcs tanács. Először ugye jön Jerikó. Ott van egy stratégia, ami kiválóan beválik. Hát az Isten mondta el. Aztán jön a következő város, Áj, és akkor tényleg jön egy nagy Áj, ez egy sikertelen ostrom, és minden kezdődhet előről. Ez egy nagy lecke arra, hogy minden nap egy új nap, minden nap egy egészen másik nap. Ezért fontos minden nap újra mérlegelni, dönteni, és tanulmányozni az Istennek a szavát. Új döntéseket kell hozni. És ilyenkor katonai erény az, hogyha az ember látta, hogy most kicsit előre szaladt, akkor visszavonul. Visszavonulott fújni, azt is tudni kell. Vissza kell vonulni, szállni időt arra, hogy rendbe szedjem magamat, hogy aztán a következő nap már újra harcra készen tudjak állni. És végül a harmadik ilyen bátorítás az, hogy tartsd meg. Azt gondolom, hogy az engedelmesség, az igazán csak fontos katonai erény, a parancsot teljesíteni. Számos esetben állítja elénk az új szövetség is a katonákat jó példaként, főleg Lukács, Kapernaumi százados vagy Kornélius. És azt gondolom, hogy a Biblia olvasó embernek is ez a legfőbb erénye, ha idáig el tud jutni, vagy úgy olvassa a Bibliát, hogy ő már eleve megvan benne ez a készség az engedelmességre. Jó lehet, mi sokszor ezt a fogalmat úgy háziasítjuk, vagy a gyermeki lét sajátosságai közé utaljuk, hogy ez a szófogadás, jó legyél, jó kislány, igyekezzél jónak lenni, csak játsz mindig a szabályok szerint, majd jó fog belőle kisülni. És akkor ugye Móricz híres regényéből is tudjuk, hogy micsoda kiábrándulást jelentett az a kisgyereknek, aki jó akart lenni, hogy aztán belátta Nyilas Misi, hogy ez nem is ilyen egyszerű dolog, a felnőttek világa az nem is ilyen egyszerű, vagy hogy talán az engedelmesség is sem ilyen egyszerűen összefoglalható dolog, hogy az ember csak igyekezzen jó fiú lenni, jó lány, jó kislány lenni. Ennek van egy polgári változata is, amikor azt gondoljuk, hogy az engedelmesség az, hogy istenfélő, adófizető, szabálykövető életformát folytatunk, amit egy pillanatig nem szeretnék lebecsülni, csak azt szeretném mondani, hogy ez is kevés. A fűtött szobából nézni a hóesést, és nézni azt, hogy mennyi szörnyűség van a világban, és csóválni a fejünket közben, ahogyan mi tettük tegnap este, amikor a szilveszterői hangoskodókat néztük. Ennél többre van szükség. Az engedelmesség, az bátor honfoglalást jelent itt. Olyanokra van szükség, akik vállalják a bizalom és az engedelmességnek a kockázatát. Mit jelent ez? Hát mondjuk az, hogy legalább a saját szomszédjukat megmerik szólítani. És tudják róla, hogy református, meg tudják róla, hogy valamikor járt is esetleg a templomba, és megmerik szólítani. Hogy olyanokat, akik a saját családjukba próbálnak meg lelki vezetők lenni, és oda hatni a gyermekeiknek, persze bölcsen, mert azért ez is nagyon fontos. Vagy éppen tudják azt a kockázatot vállalni, hogy kisebbségben maradnak. Józsué mondja ezt a sikemi országgyűlésen a népnek, hogy ti akárhogy is döntötök, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ebben persze benne van az is, hogy ő fölvállalta a saját családjában is a lelki vezetői szerepet. Egy helyen még a vállalkozás szót is használja az ige, hogy sikerrel jársz minden vállalkozásodban. Tehát ez a fajta engedelmesség még a vállalkozásokkal együtt járó kockázatra is emlékeztet minket. Nem olyan régen a bátyámmal beszélgettem, aki kereskedő, és ugye feltárta üzleti ügyeit, én csak fogtam a fejemet, és szörnyűködtem, hogy én bizony ezekkel az emberekkel biztos, hogy soha semmiféle üzleti kapcsolatban nem bonyolódnék, és akkor ő mondta azt, hogy te könnyen beszélsz, te pap vagy. De én kereskedő vagyok, és hogyha nincs bizalom, és nincs kockázat, akkor nincs üzlet. És ebben azt hiszem, maga szempontjából teljesen igaza volt. Ha nincs bizalom, és nincs kockázat, akkor nincsen siker. Az Új Szövetség kedveli a sáfár szót használni, és azt gondolom, hogy erről van szó. Az engedelmes ember az jó sáfár. Forgatja, használja bátran azokat az értékeket, amit kap. Azt látjuk Izrael népe életében, hogy ez a bátor engedelmesség ez nem működött. A Kánaán elfoglalása nem ment egyszerűen, és most hadd ne térjünk itt ki az erőszakos jelenetekre, mert ez én magam sem tudok sok mindent kezdeni. Az őslakosok vallása az mindig kísértést jelentett az Isten népe számára. A széthúzás, a szervezetlenség okozta zűrzavar, az ellenállhatatlanul sodorta Izraelt majdnem egészen a megsemmisülésig. Hiányzott az engedelmességnek a bátorsága. Hiányzott az a rend, ami megtartotta volna őket. Ugye, mondjuk ezt el sem hiszem, hogy én mondom, de van egy híres mondás, hogy tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged. Ez egy nagyon fontos bátorítás. Ma mi is ott tartunk, mint a Kánaánba bevonuló izraeli nép, hogy a rendhez bátorság kell. Ma ahhoz bátorság kell, hogy a sokak által előnyben részesített együttélés helyett valaki a házasságot válassza. Ennek javarészt a bátorság hiánya az oka, meg az engedelmesség hiánya az oka. Vagy legalább legyünk engedékenyek, egy idő után már vállalja a házasság kötelékét. Az Isten az ilyen kockázatot is vállaló bátor engedelmességre ez ígéri ezeket a nagyon szép ígéreteket, amik itt olvashatók. Azt, hogy ő velünk van, és ehhez a bátor engedelmességhez ígéri azt a szót is, amit ne féljünk kimondani, a sikert. Hiszen így olvastuk az igényben, hogy megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre jársz, és akkor sikerre jársz utadon és boldogulsz. Lehet, hogy mindezt meg tudjuk tenni, neked is, nekem is arra van szükségünk, hogy egyszer valaki így ránk parancsoljon, mint ahogy Józsuéra ránk parancsoltak, amikor így szólt hozzá az Isten, megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne retteg. és lehet, hogy arra is szükségünk van az új évben, hogy végre egyszer azt mondjuk mi is, hogy parancs, értettem. Isten áldja meg a mi új évünket, az Isten igéjével való élésünket ilyen bátor bizalommal és engedelmességgel. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 471-es énekünket énekeljük fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy te arra méltatsz bennünket, hogy beavatsz a te terveidbe, és arra választasz ki bennünket, hogy mi megértsük a te szívednek a vágyát, hogy úgy érezzünk, mint te, hogy az jelentsen örömöt nekünk, ami neked. És hogyha öröm van a mennyben egy megtérő bűnös felett, akkor legyen öröm a földön is. Köszönjük Istenünk, hogy nekünk adtad Jézus Krisztust, aki hűséget mutatott az engedelmességben, a bizalomban, az odaszánásban. És köszönjük, hogy az ő életéből is látjuk, hogy ez mindezt belülről fakadó szenvedéllyel és elkötelezettséggel tette. Mi is ezért a szenvedélyért, ezért a tűzért és lélekért imádkozunk most itt az év elején. És azért a bizalomért, hogy ha a legfontosabb dologra figyelünk, az idő sürgetését megértve, tudunk válogatni a mi tennivalóink között és rangsorolni, és ezt a rangsorolást elvégeztük, akkor át tudjuk bízni azt, hogy te pedig majd gondoskodsz rólunk, te pedig majd áldást adsz, te pedig majd sikerre viszed a mi vállalkozásainkat. Drága mennyei atyánk, szeretnénk most imádkozni a mi gyülekezetünkért, hogy ha tapasztaljuk meg a te nagy-nagy ember szeretetedet, amivel munkálkodsz, azt a szenvedélyt, amivel lelkeket mentesz, gyógyítasz és vigasztalsz, legyen ennek tanúi és legyünk ennek munkatársai. Imádkozunk ezért a városért, hogy hadd lássuk ebben a városban is azt, hogy te munkálkodsz, te keresed az elveszettet, és te együtt érzel a szenvedőkkel, és te uralkodsz. Hadd imádkozzunk, Urunk Istenünk, a mi országunk sorsáért is. Arra kérünk téged, hogy ebben az esztendőben ne a terméketlen harag és gyűlölet legyen a jellemző, hanem kérünk, hogy hadd lássuk valami kibontakozását a mi sorsunknak, amit igen fájlalunk. Kérjük, hogy vesd gátat a gonosz áradásának, terjedésének, vesd gátat annak a sokféle önkénynek és önzésnek, ami az emberekben van, és adj bölcs szívet a vezetőknek, adj nekik belátást, és add, hogy ne az anyagi érdek, hanem a nép java mozgassa őket. Imádkozunk ezért az egész világért is. Add, hogy minden romboló folyamat ellenére hadd kapjunk híreket arról, hogy terjed a te igéd, hogy erősödik a te országod, és hadd merítsünk mi is ebből bátorítást, és hadd legyen erre erőnk, hogy imádkozzunk is a föld minden részén élő keresztényekért, és ennek az egész világnak a megtartatásáért. Urunk Istenünk, adj nekünk most bátor elszállást a szívünkbe, derűt, a hitnek a derűjét és örömét, a rád hagyatkozásnak a mérhetetlen békéjét, és kérünk, hogy hadd legyünk mi magunk áldássá, hadd vigyünk újévi friss áldást, ami szeretteinknek és akikhez hazatérünk. Kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságainkat a Krisztus Jézusért. Amen. Egy perc csöndben a mi személyes fohászainkat tárjuk az Isten elé.